Először is köszönöm a meghívást, én nekem nagyon sok református, evangélikus, baptista, meg zsidó jó ismerősöm van. De ez az első eset, hogy kifejezetten ilyen ökumenikus jellegű összejövetelen beszélhetek. Most a Biblia és az erkölcs, tehát erről fogunk gondolkodni, de rövid bevezetőt kell tenni ahhoz, hogy lássuk a hihetetlen nagy fordulatot, ami Mózessel bekövetkezett. Szóval magunk elé kell képzelnünk az ókori világot és az ókori vallásokat. Ugye eleve csak olyan társadalomban tudott kialakulni egy stabil vallás, amelyik elég gazdag volt ahhoz, hogy egy réteget kivonjanak a mindennapi munkából. Tehát magyarul, hogy egy papi réteg létrejöhessen. Hát ott, ahol a társadalom vagy a csoport minden tagjának a mindennapi fizikai munkájára szükség van ahhoz, hogy legyen elegendő étel, meg stb. Biztonság, ugye ott nem is tudott kialakulni egy ilyen főfoglalkozású papság. Tehát bizonyos jóléti szintet föltételezett az a fajta vallásosságnak a megjelenése, amelyik már tényleg a társadalom életét teljesen átitatta, tehát központilag megszervezve. Na most az egyiptomi vallás ugye elég sajátos volt. Leegyszerűsítve azt kell mondanunk, hogy ott a papok ilyen ősi ritusokat végeztek, illetve ilyen jóslásokkal foglalkoztak. Hát a természet titkos erőit, ugye az ezoterikus tudományokat ugye birtokolták. Most az egyiptom eléggé kivétel volt, de az összes többi ókori keleti vallás, vagy közel-keleti vallás az úgynevezett misztérium vallás volt. Ugye az a lényege, hogy ugye a törzsfőnökök, vagy a fejedelmek, vagy a királyok ugye a törvénykezéssel meghatározták a büntetendő, meg a jutalmazandó cselekedeteket. De jött egy királyváltás, vagy megbuktattak egy dinasztiát, akkor ugye az új uralkodóval új törvények léptek életbe. Most, hogy valaki lop, akkor milyen büntetés kapjon, stb. Most a vallási élet pedig, és ez a nagyon fontos nekünk, a vallási élet pedig az önkívületre törekedett, tehát az extázisra. Tehát az Istennel, vagy az Istenekkel úgy gondolták az ókori keleten élő emberek, hogy akkor tudunk találkozni, hogyha valamiféle mámort, extázist megtapasztalunk. Ugye az ős magyar vallás, és ugye jól ismerjük a tátos ügyet, az is misztérium vallás volt. Hogy ugye leölték a lovat, ugye lenyúzták a bőrét, akkor jött a táltos, aki ugye úgy lett kiválasztva, hogy valami különleges testi furcsasága volt. Hát, amivel eleve mutatta az isteneknek a választását, hogy ő nem átlag ember, hogy például 6 ujja volt az illetőnek, akkor ugye ő belőle lett a táltos. Ilyenkor zárójelben mindig megjegyzem, hogy Ady Endre is 6 ujjal született, kiskorában leoperálták, de amikor felnőtt korában megtudta ezt, ugye akkor jött rá ez a egyébként hallatlan zseniális költőre, hogy ő a magyarok messiása, ő a táltosa. Na most mi történt? Ugye lenyúzták a lónak a bőrét, akkor ugye kifeszítették egy fakeretre, és a tűz mellett a táltos ugye elkezdte ütögetni. Teltek múltak a fél órák, ugye egyre jobban kiszáradt a tűz mellett a bőr, egyre magasabb hangot ütött meg a dob. És ugye ez a jelképes ló dobogás volt, ugye, hogy az életfa tetejére föllovagol, és utána végén már teljesen belehajszolta magát az extázisba, ugye utána elájult, akkor ugye nem sokára föllocsolták, és akkor ugye elmondta, hogy mit érzett, mit tapasztalt a életfa tetején, az istenektől mit tudott meg. Utána mi következett? Ugye a csoport résztvevői jól, magyarul mondom, bezabáltak, jól lerészegettek, és ugye az önkívületben ugye találkoztak a misztériummal. Utána vége volt a ritusnak, ugye visszatértek az életükbe, és ott pedig ugye a közjogi törvények szabályozták az életüket, hogy az aktuális uralkodó milyen büntetési tételeket rendelt el, hazaárulás esetén, lopás esetén, gyilkosság esetén, stb. De a lényeg micsoda? Ugye az, hogy az embereknek a mindennapi erkölcse és a vallás között nem volt átjárás. A vallás az megmaradt a misztériumban, a kábulatban, az örjöngésben, az önkívületben, az erkölcsöt pedig az aktuális civil uralkodó vagy a csoport uralkodók ugye, határozták meg. A kettő között nem volt átjárás. Most ebben a világban jelent meg, ugye Krisztus előtt a 13. században, ugye Mózes által egy döbbenetes fordulat. És ez annyira zseniális dolog volt, hogy azt kell mondanom, hogy ezt Mózes nem találhatta ki. Hogy itt tényleg valamiféle sugalmazásnak, valamiféle természet fölötti isteni beavatkozásnak történnie kellett. Ugye, mert Mózes mit mond, amikor ugye szövetséget kötnek a Sínai hegynél, azt mondja, hogy itt van Isten 10 parancsa. Ha ezeket megtartjátok, akkor szövetségre léptek Istennel, azzal, aki megmentett titeket, aki kihozott Egyiptomból, aki már az ősatyákkal, Ábrahám, Izsák, Jákobbal is szövetséget kötött. Tehát mostantól fogva a vallás egyenlő a szövetséggel, a szövetség pedig egyenlő az erkölccsel. Tehát csak úgy tudok Istenhez hűséges lenni, hogy az ő parancsai szerint élek. Más lehetőségem nincsen megmaradni az igaz vallásban. Most ugye jól tudjuk, remélem tájékozottak, hogy a mózesi törvények ugye nem csak a 10 parancsot tartalmazzák, hanem az egyéb, aztán a Hóreb hegyénél kihirdetett törvényeket is. Na most összesen ugye 365 úgynevezett negatív törvény van a mózesi parancsok között, tehát tiltó parancs, hogy mit nem szabad csinálni. És 247 pozitív parancs van, hogy mit kell csinálni, hogy Istenhez hűségesek legyünk. Most ezt a zsidó teológia úgy magyarázza, hogy az évnek ugye 365 napja van, tehát Isten minden napunkba beleszól, hogy mi az, amit ne csináljunk. Minden napunkat meg akarja határozni. És a ugye, korabeli anatómia szerint ugye 247 csontja van az embernek, tehát Isten az ember minden csontját pozitív parancsokkal meg akarja határozni. Tehát a lényeg ugye az, hogy szőröstől, bőröstől uralkodni akar a szövetségesén, és a szövetségese csak úgy tud hűséges lenni Istenhez, hogyha a parancsai szerint él. Tehát hihetetlen nagy fordulat ez a vallások történetében, megjelenik a vallás erkölcs. Addig a vallás külön volt, az erkölcs a civil törvények által külön volt, és Mózes által megjelent a vallás erkölcs. Tehát befelé ugye ez annyit jelentett Izraelen belül, hogy én, ha megtartom Isten törvényeit, az ő parancsai szerint élek, akkor egyre jobb kapcsolatot tudok vele kialakítani. Egyre személyesebben megismerem a gazdámat. Kifelé pedig ez annyit jelentett, hogy a többi népnek ugye bemutatjuk az Isten akarata szerinti életet. hogy ez mennyivel nemesebb, mennyivel értékesebb, mint a pogányok, a nem zsidóknak a vallása és az erkölcse. Na most ez az a tóra, erkölcs, ugye, ami a kinyilatkoztatásnak az alapja. Tehát ez a tóra, ugye, a mózesi törvényrendszer. Na most ez a későbbiekben ugye két felé vált. Ugye egyrészt ebből lett a keresztény erkölcs, másrészt ugye ebből lett a zsidóságnak az erkölcse, amelyik ugye nem fogadta el Jézust megváltóként, mert páran ugye elfogadták, az apostolok és zsidók voltak, stb., de a maga a nép ugye elutasította, és ebből fejlődött ki a Talmud. Most a Talmudról egy pár szót. Ugye ott van ez a Mózes féle 613 parancs. Ugye mindegyik mögött Isten tekintélye áll. Újra mondom, ugye az az Isten, akinek mindent köszönhetünk, a létünket és a szabadságunkat is, mindent neki köszönhetünk. Ugye, ha nem avatkozik be, akkor ugye Egyiptomban a zsidóság asszimilálódik, föloldódik, eltűnik, vagy ha a szabadulásnál ugye Isten nem avatkozik be a Vörös-tengeri átkelésnél, a húsvéttal, ugye akkor meg eltűnnek a tengerben. Tehát mindent neki köszönhetünk, ha mindent neki köszönhetünk, akkor úgy tudunk hűségesek lenni hozzá, hogy minden erkölcsi cselekvésünket az ő akarata szerint végezzük. Tehát ez a mózesi koncepciója az erkölcsről. Na most, mivel mind a 613 parancs mögött ugye Isten tekintélye van, ezért ugye nem lehet megváltoztatni őket. Most a parancsok között ugye vannak ilyen nagyon fajsúlyos parancsok, ugye, hogy ne ölj, meg hogy a légy hűséges a házasságban, stb. És ugye vannak egész apró parancsok, de a hívő zsidóságot ugyanúgy kötelezik most is, hogy például ugye húst és tejet nem szabad összevegyíteni. Ez ugyanolyan rangú parancs a zsidóság szemében, mint a ne ölj parancs. Isten parancsolta. Tehát hogy lehetne különbséget tenni a kettő között? Mind a kettő kötelez minket. Na most jön először a Talmuddal foglalkozunk, hogy ugye Mózes, a profik ugye biztos tudják, hogy a Mózes neve alatt ismert öt könyv, az egy jó pár évszázados szerkesztésre megy vissza, és nagyjából a babiloni fogság után, tehát a Krisztus előtt 510-es években, ugye akkor rendeződött a mai formájában, akkor rögzült. De nyilvánvalóan akkor is a hagyományok visszamennek, ugye Krisztus előtt a 13. századig, Mózesig. Na most egy szélsőséges példát mondok, de nem azért, hogy ki akarom figurázni, mert mélységesen tisztelem ezt a talmudi törvényrendszert is. Ugye ott van Mózesnek az egyik parancsa, hogy ha valaki elbocsátja a feleségét, akkor írjon vállólevelet. Éppen ezért is csak érdekességként mondom, hogy a többi néptől eltérően a zsidóságban ugye már Krisztus előtti legalább 4-500 évig kimutatható az, hogy a zsidó férfiak írástudók voltak. Ugye, mert vállólevelet csak saját kezűleg lehetett írni. Hát nyilván ugye elsősorban azért tanultak meg írni, olvasni, hogy olvashassák a Szentírást, ugye, Istennek az igéjét, de azért másodszorban az is ott volt, hogy ha netán vállásra kerül sor, akkor csak úgy tudom az asszonyt elbocsátani, hogyha tudok írni, vállólevelet tudok írni. Na most képzeljük el a következőt, hogy eltelik egy 50 év, 100 év, eltelik 200 év, és akkor fölmerül egy probléma, hogy, hogy hát ugye a váló levelet azt ugye vagy pergamenen, vagy pedig ugye bőrre írva csinálták, ugye. No de hogyha mondjuk pálma levélre írom a váló levelet, akkor az érvényes, vagy nem? Vagy netán az ökörnek a szarvára írom a váló levelet, akkor az érvényes, vagy nem? Hát mi történik? Ugye van egy mózesi parancs, és ahogy múlik az idő, ugye újabb szituációkra kell alkalmazni. Na most ezt a mózesi törvénynek az alkalmazását, ugye ezt végezték a rabbik, és most is ugye ők most is ezt végzik. Tehát Mózesig vissza kell vezetni valamilyen módon egy mózesi parancsra a dolgot, de most már egy ilyen másodlagos értelmezési rendszer kezd kialakulni. Most ugye Jézus idejében is már ez megvolt. Ezt nevezte úgy az evangéliumban Jézus, hogy az ősök hagyományai. Ugye a mózesi törvényt értelmező rabbinikus értelmezések vagy fejtegetések. Most egy nagyon hosszú története van a Talmud kialakulásának. Ugye Krisztussal egy időben élt egy Hillél nevű nagy szabású rabbi. Ő volt az első, aki itt a régi magyarázatokat összegyűjtötte egy külön kis könyvtekercsben. Tehát második században volt egy Eleázár nevű nagyon bölcs rabbi. Ő is csinált egy ilyen bővített gyűjteményt. Aztán megyünk tovább, ugye többen is csináltak, Maimonides, az óriási középkori tudós, a 12. században csinál egy újabb kiegészítést, és az utolsó az pedig a 17. században volt egy József Káró nevű rabbi gyűjteménye. Ezt is kiegészítette, és most, ami a kezünkben van, egyébként magyarul is meg lehet vásárolni. A Talmud az gyakorlatilag nem más, mint konkrét eseteknek a kérdés föltevése, egy rabbinak a magyarázata, aki meg is indokolja, hogy miért így kell értelmezni Mózesnek ezt és ezt a parancsát. Tehát abszolút nem kifigurázni akartam ezt az erkölcsrendszert, mert akárhogy is vesszük meg, akár hány árnyalat is van ugye a zsidóságban is, ott is meg volt a protestantizmus, meg még ugye más szakadások, mint a kereszténységben, de gondoljunk bele, hogy egy ma élő zsidó ember, aki mégis az életét az Mózeshez, a Tórához akarja igazítani, azért az több mint 3000 éves hagyományokra megy vissza. És mégis az életüknek minden konfliktusát, ugye Mózesre visszavezetve, ilyen rabbi tanácsokon keresztül, de Mózesre visszavezetve élik meg. Tehát a mai napig ezt a Tóra vallásosságot azért megpróbálják megvalósítani. Aminek a lényege ugye az, hogy a vallás és az erkölcs az egymástba ér, egymást föltételezi. Csak akkor tudok vallásos lenni, ha Isten akarata szerint erkölcsös vagyok, az ő parancsai szerint élek. Na most a másik irány pedig ugye a kereszténység, de ugye itt azért ugye Jézust nem hagyhatjuk ki. És három vonatkozási pontot kell látnunk Jézussal kapcsolatban. Ugye az egyik az, hogy megtartotta a Tórát. Tehát teljesen belesémult a saját korának a vallási, erkölcsi életébe. Megtartotta a Tórát, soha egy fél mondatot nem beszélt a Tóra ellen. Sőt, ugye azt mondja, hogy az ég és föld elmúlnak, de ugye a törvényből egy ibetű se fog elmúlni, az mindig érvényes marad. Hát ez rendkívül fontos tudnunk, ugye, mert vannak ilyen periférikus keresztény mozgalmak, gyakorlatilag ugye zsidótlanítani akarják a kereszténységet. Ugye a szerencsétlen Badini Jós Ferenc, biztos hallottunk már róla, ugye kimutatta azt, ugye, hogy a magyarok ősei, a hunok ősei, a sumérok ősei, a pártusok, és ugye Jézus nem is zsidó volt, hanem ugye pártus herceg, stb. Tehát akkor mi magyarok vagyunk, Isten választott népe, nem a zsidóság. A szörnyű butaságok ezek. De az a döbbenetes, hogy én emlékszem egy-egy vitámra, az egyiket egy katolikus családapával folytattam, a másikat egy fiatal református férjel folytattam, aki ráadásul presbiter volt, vagy most is presbiter egy vidéki gyülekezetben, és tagadják a zsidó gyökereit Jézusnak. Tagadják. Azt mondja, hogy nem is zsidó volt, hagyjuk ezt, a magyarok Isten választott népe. És akkor ilyen elképesztő érvekkel jöttek, hogy ugye mit jelent nagyobbat, hogyha mi állítunk magunkról valamit, vagy mások állítanak rólunk. Ugye a zsidók azt állítják magukról, hogy ők Isten választott népe. A magyarokról viszont mások állították, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket. Hát melyik az erősebb állítás? Hát ilyen őrületekkel táplálják a lelküket. És akkor mondtam az illetőnek, hogy hát ezek szerintem akkor a tatárok Isten választott népe, mert legyőztek minket, magyarokat. És akkor meg volt hökkenve. Hát nyilván. Szóval tegyük zsebre, Jézus zsidó volt. Tökéletesen megtartotta a Tórát. Semmi adatunk nincs arra, hogy a mózesi vallás erkölcs ellen bármit mondott volna. Megtartotta. Szokása szerint szombatonként zsinagógába járt, kifizette a templomadót, mindig gyalogosan elzarándokolt húsvétra, ugye Jeruzsálembe, mert Mózes törvényei előírták. Tehát mindenben a vallási, erkölcsi életben, ugye a mózesi koncepcióban élt. Na most a második vonatkozása Jézusnak az, hogy a törvény, a Tórának az értelmezésével van konfliktusa. Tehát nem a törvénnyel, hanem a törvény értelmezésével. És ugye ez a klasszikus, gondolom, mindannyiunk által ismert dolog, ugye ez a szombatnak a problémája. Ugye, hogy Mózes törvénye azt mondja, hogy ugye szombat, pihenőnap, ez az Úr napja, nem dolgozunk és nem dolgoztatunk se embert, se szolgát, se állatot. Ez mindenkinek pihenőnap. Most ugye ebből alakul ki ugye már az ószövetségi zsidó rabbi magyarázatban, ugye ezt értelmezni kellett. Hát fölmerült a probléma, hogy hát csak egy ruhánk van otthon, és elszakadt, és ugye szombati nap van, az Úr napja. Most szabad-e megvarni ezt a ruhát? És akkor a rabbi azt mondja, ugye, hogy hát 200 öltést lehet csinálni, mert ugye akármilyen nagy a szakadás, 200 öltéssel az a ruha megvarható. De ha valaki 200 öltésnél többet csinál, az már valami anyagi haszon érdekében csinálja, az már tilos. Vagy ugye, hogy szombaton nem szabad ugye, mozogni se, az is munka, hogy ugye, szombaton ugye, zsinagógába kell menni, és ugye, akkor pedig ugye, a 2000 lépést mondták a rabbik, hogy 2000 lépést tehetünk szombaton, mert biztos, hogy 1000 lépésen belül zsinagógát találunk. De aki ennél többet lép szombaton, ugye az már megszegi a szombati nyugalmat. Megjegyzem zárójelben, hogy ezelőtt egy 10 évvel volt itt, vagy 8 éve Magyarországon az izraeli államfő, a Móse Kacaf, akit nemrég ugye lemondattak, és járt szombaton, ugye zsinagógába kell menni, és gyalog. És a Dohány utcai zsinagógához ugye kimérték állítólag lépésre, hogy a taverna szálloda az még belefér, tehát a Váci utcában. És akkor ott szállásolták el. Tehát egy hívő zsidó ember a rabbinikus tanácsok alapján rendezi még most is be az életét. Na és ugye jön Jézus, és ugye szombaton ugye provokatív módon gyógyít embereket. Ugye, mert a korabeli fölfogás azt mondja, hogy nem szabad gyógyítani, és az is munka. És Jézus szándékosan ugye néhányszor vakot, vagy nem tudom milyen embert, ugye szombaton gyógyít meg. És akkor jönnek a rabbik, hogy hát megszegted a szombatot, nem tartottad meg a törvényt, a tórát. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Tehát nem a törvény ellen beszél, hanem a törvény értelmezését kiigazítja. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy fölragyogtatja Jézus a harmadik parancsnak, vagy a reformátusoknak, vagy a negyedik parancsnak, hogy az Úr napját szenteld meg, fölragyogtatja az igazi értelmét. Hogy ne azt nézzük szombaton, vagy a vasárnap a kereszténységben az Úr napján, hogy mit nem szabad, hogy milyen nyűgöket jelent ez, hanem vegyük észre azt, hogy ez egy ajándék. Ilyenkor felszabadulhatunk a munka robotja alól, ilyenkor Istent be tudjuk engedni az életünkbe, ilyenkor a baráti, családi felfrissülési, regenerálódási programokon részt vehetünk. Vegyük észre, hogy Isten parancsa az nem teher, hanem az ajándékba kaptuk. Tehát a Tóra értelmezésével kapcsolatban konfliktusba kerül a korabeli rabbikkal, de nem a Tórával, hanem az értelmezéssel, újra hangsúlyozom. Na és a harmadik vonatkozása pedig az ugye, hogy Jézus beteljesíti a törvényt, a Tórát. Tökéletesíti. Tehát olyan dolg radikalizálja, úgy is mondhatjuk. Tehát olyan dolgokat kér, amivel meghaladja a mózesi erkölcsi követelményeket. Hogy mondatott a régieknek, ne ölj. Aki öl, azt állítsák bíróság elé. Én pedig azt mondom nektek, már az is öl, aki a szavával öl. Ez most tartalmi fordítás. Tehát aki fele barátját esztelennek mondja, vagy idiótának ugye a görög szövegben, már az is öl, azt is bíróság elé kell állítani. De most ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy mondatott a régieknek, ne tölj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, aki szívében vágyjal asszonyra néz, már az is házasságtörés követett el. Tehát radikalizálja Jézus a törvényt. Most mit jelent az, hogy beteljesíti, hogy tökéletesíti? Jól kell érteni, annyit jelent, hogy megtarthatatlanná teszi Jézus a parancsait. Tehát soha nem mondhatjuk, hogy megvalósítottuk, csak azt mondhatjuk, hogy igyekeztünk megvalósítani, de még jobban is tudunk törekedni a megvalósításra. Tehát ugye addig volt egy ilyen határerkölcs, hogy ember, eddig elmehetsz, utána már ne menj, mert akkor kárt okozol a másiknak, kárt okozol magadnak. Az Isten képiség eltorzul benned, hogyha bűnöket követsz el. Nagyon fiatalok vannak itt, de a határsávról biztosan hallottak már, hogy 1990 előtt még valaki ment az osztrák határ felé, akkor már, nem tudom, már Moson-Magyaróváron már felszálltak a vonatra, ugye a titkos rendőrök ott figyelték, hogy ki akar esetleg diszidálni. Igazoltatták az embereket, aki a zöld határ felé ment, ott ki volt írva, hogy határsáv. Ez annyit jelentett, hogy ha tovább mégy, akkor tudnod kell, hogy veszélynek teszed ki magad. Vagy katonák jönnek, vagy kutyákat eresztenek rád, vagy aknára lépsz, de valami veszélynek teszed ki magad. Tehát az ószövetségi törvény ilyen norma erkölcs volt, hogy ezt tedd meg, ezeket a határokat ne lépd át. Na most a Jézusi erkölcs ugye azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. Tehát akármilyen profi erkölcsi szintet megvalósítottál ember, ne elégedjél meg vele, még tudsz tökéletesedni. Jézus előtt ugye valaki megkérdezte lelkiismeret vizsgálatban önmagától, hogy megtartotta-e a ne ölj parancsot. Azt mondta, hogy igen, megtartottam, nem öltem meg senkit. Jézus után meg tudjuk-e tartani a ne ölj parancsot? Nem tudjuk megtartani. Ingerültségünkben, idegességünkben megsértjük a másikat, a szavunkkal is gyilkolunk. Nem tudjuk megtartani, de tudunk törekedni még jobban a megtartására. Most kérem, ez a jézusi erkölcsnek a még nagyobb zsenialitása, mert ez is zseniális volt, ugye, amit Mózes hozott, hogy a vallás és az erkölcs összefügg. De Jézusnál pedig a nagy zsenialitás az, ugye, hogy az egész életünkben növekednünk kell. Növekednünk értékben, belső értékben, szeretetben, emberi kapcsolatokban, munkában, mindenben növekednünk kell. Tehát ne lefelé hasonlítgassuk magunkat, hogy hát azért mi különbek vagyunk, mint ez a csoport, vagy az a csoport a társadalomban, hanem fölfelé nézzünk, hogy még mit tudunk magunkból kihozni. A norma erkölcsből ugye cél erkölcs lett. A tökéletességnek a távlatába berakta Jézus az emberi erkölcsöt. Na most még három dologgal tudjuk ezt konkretizálni, hogy mit jelent Jézusnál az erkölcs. Ugye az egyik konkrétum a metanoia. Tehát a bűnbánat, ugye, de többet jelent, ugye, a gondolkodásmód átalakítása, ez a bűnbánat. Nagyon gyarló emberi példával, ugye, hogy mindenkinek van órája, és ugye, e szerint ugye, igazodunk, de ugye, van egy objektíve pontos idő. És ugye időszakonként az óránkat ugye a pontos időhöz oda kell igazítanunk. Különben a saját óránk ugye, szerint élünk, akkor nem az objektív idő szerint élünk. Tehát ez a bűnbánat, hogy az embernek van egy ítélő rendszere, és időszakonként ezt Jézus ítélő rendszeréhez oda kell igazítanunk. Ugye, ez a gondolkodásmód átalakítása, hogy meghalunk magunknak, és totálisan rábízzuk a hitben magunkat a Jézusra, a megváltóra. Most ezzel kapcsolatban van egy alaptörténetem, hogy mit jelent ez a totálisan Istenre hagyatkozás, mit jelent a metanoia. Én Kiskunfélegyházán nőttem föl, ugye Kecskemét, ez nem messze egy 30 ezres kisváros, és ott emlékszem gyerekkoromban, ugye nagy szenzáció volt, hogy néha jöttek ilyen cirkuszosok, meg mutatványosok. A legjobb barátom egy orvosnak a gyereke volt, és ugye a cirkuszban kellett mindig egy ügyeletes orvosnak lenni. És akkor nagy kitüntetés volt, ugye, hogy két gyereket vihetett be, az ügyeletes orvos, a saját fiát, meg engemet is. Képzeljék el, hogy ott ülünk az első sorban, egy méterre tőlünk vannak ezek a mérhetetlen, hatalmas oroszlánok, ott ugrálnak meg mi, és egyszer csak valami nedvességet éreztem magamon. Mindenki röhögött, meg mi nem tudtam, hogy mi. Hát lepisít az oroszlán a ketrecen keresztül ott egy pár méterre tőlem. Na, nem erről akarok beszélni. Van egy gyönyörű szecessziós városháza a város közepén. Vele szemben meg van egy gyönyörű 19. század végi három emeletes ház, de ilyen klasszikus emeletek, tehát ilyen 5 méteres emeletek, vagy mi, vagy még nagyobbak. És a két torony között ugye kifeszítettek egy kötelet, és kötéltáncosok jöttek, és hát ugye a gyermeki optika az nem objektív, de úgy satszolom, hogy hát azért olyan 8-10 méter magasságban volt a kötél mi tőlünk, és nem volt biztosító háló. És ugye akkor jöttek először az egyszerű mutatvánnyal, hogy ilyen nagy rudakkal, biztos láttak már ilyet, és akkor így rálép a kötélre, és akkor ugye lassan, óvatosan így végig megy. Aztán jöttek ugye kisebb rudakkal, akkor mi meg ott ugye piszegnés nélkül néztük, hogy Istenem, mikor esnek le közénk. És a legnagyobb mutatvány az volt, hogy jött egy fickó, aki egy ilyen speciális talicskát áttolt. Ilyen kis szárnya volt, most utólag már tudom, ugye az is az egyensúlyzáshoz köllött, és ilyen negatív kereke volt, tehát ugye a kötél futott a körben, nem tudom a megfelelő szavakat megtalálni, és akkor szépen így lassan, de végig tolta a talicskát. Mikor átért, ugye óriási éjjenzés, tapsvihar, minden. És akkor bemondta a műsor vezető, hogy van-e a jelenlevők között olyan, aki vállalkozik arra, hogy beül a talicskába. Hát, ugye mindenki borzongott, hát, te hogy merek. Na, akkor egyszer csak jött egy ember, jelentkezett. Utólag tudom, az is artista volt, mindegy. De képzeljük el, hogy beült a talicskába, és ez a másik, ez lassan, biztosító, kötél nélkül szépen áttolta. Na most, amikor aztán fiatal, felnőtt koromban a teológián tanultam a metanoiáról, akkor ehhez kapcsoltam, szóval ez a megtérés, ez a metanoia, hogy rábízom magam Jézusra, hogy nem félek attól, hogy tönkre megyek, nem félek attól, hogy idegbeteg leszek, nem félek attól, hogy boldogtalan leszek. Beülök a talicskájába, mert ő át fog engem tolni az életen a beteljesedéshez, ugye a mennyei atyához. Most hogy tudjuk ezt lefordítani, mi tehát a metanoia, a megtérés, a bűnbánat? Ugye annyit jelent, hogy totális Isten felé fordulás. Ez a metanoia. Totális Isten felé fordulás. Nem Isten felé nézés, az más, ugye arra fordulok, az életem centruma erre megy, de még ide meg oda tudok nézni, nem. Hanem becélzom azt, akkor odafordulok totálisan. Hát ez a metanoia Jézusnál, ez az első követelmény, ez az erkölcsnek az alapja, hogy a pogány, az önző gondolkodásmódunknak meghalunk. Ugye a keresztségben ez történt. Meghaltunk, megfulladtunk Jézussal együtt. Ugye ő a kereszten fulladt meg, mi a keresztvízben. És ugye totálisan új életet kaptunk Istentől, más távlatot a hitben, a keresztségben. Na most a második fontos dolog a jézusi erkölcsben a következő, hogy miközben a metanoia által teljesen Isten felé fordulunk, ez nem azt jelenti, hogy elfordultunk volna a földtől vagy a másik embertől. Döbbenetes dolog, ez csak a kereszténységben van meg, hogy az Isten kapcsolatot és az ember kapcsolatot egyben kell látni. Nem mondhatom azt, hogy Istennel rendben vannak a dolgaim, hogyha a férjemmel, feleségemmel, gyerekemmel, barátommal, az ismerősömmel nincsen rendezett viszonyom. Tehát ezt mondjuk ugye úgy, hogy Isten szeretet és ember szeretet. A kettőnek föl kell tételeznie egymást. Tehát nem elfordulok a világtól, a földi értékektől, hanem beleviszem a világba, a földi értékekbe, a kapcsolataimba azt, hogy én Istenhez tartozom. Mert a hit által, a metanoia által ugye teljesen ő birtokol engem. És végül a harmadik dolog a jézusi erkölcsben az, hogy nem útmutatásoknak teszünk eleget, hanem megvalósítjuk azt, ha jól csináljuk, hogy jöjj és kövess engem. Tehát Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy ilyen-olyan konfliktus helyzetben gondoljuk végig a parancsokat, és akkor ugye ezt és ezt a parancsot hogyan tudnánk meggyökeresztetni magunkban, hanem jöjj és kövess engem. Ő már megmutatta, hogy mit kell csinálnunk. Tehát egy élő személynek a követésére szánjuk rá magunkat minden erkölcsi cselekedetünkben. Tehát azt a viszonyt alakítjuk ki Istennel, amilyen viszonyban Jézus volt az Atyával. Egyrészt engedelmesség, másrészt ráhagyatkozás. És azt a viszonyt alakítjuk ki az emberekkel, amilyen viszonyban Jézus volt az emberekkel. Hogy egyrészt segítés, alkalmazkodás, másrészt pedig ugye adott esetben figyelmeztetés, dorgálás. Tehát pedagógusi viszonyban van a keresztény ember a másik emberrel. Tehát Jézus is pedagógusi viszonyban volt. Tehát úgy viselkedett, nem tudom, Péterrel, ahogy abban a helyzetben viselkednie kellett. Úgy viselkedett a Pilátussal, Poroszlóval, Zakeussal, stb. Ahogyan az illetőnek a javára várt, és döntési helyzetbe került. Szóval kérem szépen, ez a keresztény erkölcs, a Jézusi erkölcs. Radikálisan Istenre bízzuk magunkat, rendezettségre, a szeretetre törekszünk embertársainkkal, és az erkölcsi magatartásunkkal beleöltözködünk folyton Jézusnak a lelkületébe. És minél inkább meg tudjuk valósítani, ugye annál krisztusibb az életünk. Tehát ez is zseniális dolog volt, amit Mózes kitalált, hogy az erkölcsöt és a vallást össze kell kapcsolni. De amit Jézus csinált, ugye ennek a beteljesítése. Ugye a mostani pápa, ugye 16. Benedek, ugye eredeti nevén ugye József Ratzinger, egy német teológus volt, aztán ugye püspök, bíboros, stb. Lett. Ugye, ajánlom mindannyiuk figyelmébe a Názáreti Jézus című könyvét. Legalább annyi református és evangélikus teológusra, egzegétára hívatkozik, mint amennyi katolikusra, hogy egy hihetetlen nagy látókörű munka. De most az a egyik fontos mondata, hogy a Ratzinger is már, nem tudom, 10 éve teológia tanár volt, amikor rádöbbent erre az egyszerű dologra, amit most elmondtam, hogy lényegében ugye egy kinyilatkoztatott vallás erkölcsünk van, a Mózes féle Tóra erkölcs, ez az egy kinyilatkoztatott vallás erkölcs. Csak az egyik oldalán ugye ez a zsidó vallásban, a Talmud felé, a kazuisztika, az aprólékos helyzetértékelés felé ment el, Jézus által pedig a keresztény ugye, erkölcs értelmezés felé ment el. De egy kinyilatkoztatott erkölcs van, ugye, hogy csak akkor tudunk hűségesek lenni Istenhez, ha az ő parancsai szerint élünk. Ha az ő parancsai pedig nyilván a Bibliában vannak, a Bibliát meg tudjuk olvasni, tudjuk értelmezni, meg tudunk világosodni a kijelentések mélységes igazságáról, és hogyha jól vitézkedünk, akkor mi is a világnak be tudjuk mutatni az Isten akarata szerinti erkölcsi életet. Hát kérem, köszönöm a figyelmet, ennyit gondoltam elmondani, és hogyha netán van akár kérdés, akár vita, akár ellentmondás, akár bármilyen megjegyzés, akkor tessék minél hamarabb föltenni, vagy előállni vele. Tessék.
Volt szerencsém most a Balvinóban a könyvét, és elég hosszan kifejt, hogy Jézus miért nem zsidó, hogy elég részletesen. És azt mondja, hogy a zsidó embert nem lehetne keresztre feszteni a tóra alapján, mert az tilos zsidót keresztre feszteni. Meg azt mondja, hogy a Talmud van, és abban Jézusról elég csúnya dolgokat mondok, és a többi nem is isteni kell zsidó, hanem valami ilyesmit mondja.
Na kérem, a Krisztus előtt 63-ban a rómaiak bekebelezték Izraelt. Tehát attól fogva, tehát addig ugye a Tóra alapján ment a bírósági ítéleteknek is az ügye. Ugye hetente két délután a város kapuba kiültek a rabbik, jöttek oda az emberek, és mondták a peres ügyeket, hogy a szomszéd a kerítést egy méterrel arrébb tette, rabbi, tegyél igazságot, meghallgatták a másik felet is, és a végén, amikor a rabbi kihirdette a döntését, ez Isten ítélete volt. Tehát ez egy szakrális törvénykezés volt. Na most Krisztus előtt 63-tól fogva ez megszűnt. Ugye, a rómaiak leigázták őket, és vitték magukkal a római jogrendet. És a római jogrendben volt keresztre feszítés. A zsidóban ugye nem volt, meg most sincsen nyilván. Ugye ott az agyonkövezés volt a kivézési technika. Na most a Talmudban ugye Jézus egy párszor szerepel nyilvánvalóan. De nem csak negatív megjegyzésekkel, pozitívak is vannak róla, de nyilván elsősorban negatív megjegyzések vannak ugye, a származásával kapcsolatban. Ugye, hogy a keresztény hit azt mondja, hogy ugye, a férfi közreműködése nélkül indult meg Jézusnak az élete, ugye Istennek a megtestesülése. Ugye a rabbinikus irodalom nyilván már akkor, amikor látta, hogy a kereszténység az egy új vallás, tehát a konkurencia, hát nyilvánvalóan ugye ezt a tényt ugye úgy magyaráztak, hogy törvénytelen gyerek. Ugye nem tudták kinyomozni, hogy ki a apukája. Tehát ilyen megjegyzések tényleg vannak Jézusra, de alapvetően tehát egyáltalán nem Jézus központú a Talmud. Tehát egy pár évig az Új Ember katolikus heti lapnál dolgoztam, és emlékszem, hogy egyszer Jelenics Istvánt fölkértük, hogy nézze már át alaposan ugye Badini Jós Ferenc könyveit, mert ugye én is úgy voltam mindig vele, hogy hát persze egy az emigrációban élő magyaroknál alakultak ki mindig ezek a ős magyar, meg sumér, meg pártos, meg minden dolgok. Tehát ő is, hogy a Dél-Amerikába kikerült a fiatalon a második világháború után, és akkor ugye ott a nem tudom hány tízezer kilométerre ugye ott a másik gyökértelen magyarokkal ugye beszélgetve, hát ugye ilyen nagy mitoszt kitaláltak, ugye kárpótlásról, ugye. Na és akkor Jelenics egy egész hónapot rászánt egy nyarából, és ezt három hatalmas cikkben, ezt meg is jelentettük, ez 2000-ben, 2001-ben volt, az Új Emberben, de tudom, hogy utána ezt külön kis füzet formájában is kinyomtatták. Ez egy olyan 40-50 oldalas írás. Na és végig bogarázta, hogy Badini Jós, ugye idézett, nem tudom, a brit enciklopédiából, és akkor megnézte, hogy tényleg a brit enciklopédia pontosan mit ér, és hogy idézi a Badini. És kiderültek a szellemi szélhámosságok, hogy nem helyesen idézi, a saját koncepciója szerint idézi meg, stb. Egyébként nem rég halt meg szegény Badini Jós Ferenc. Nem haragszom én rá, csak Hogy?
Azt hiszem, nem hallom. Mint Mózes, ugye, nem tudjuk, hogy ez nem ez is egy kérdés, hogy a Mózesről azt írja a Biblia, hogy nem mozogtok a fogalja a burgát szerint, és hogy teljesen épp volt, és ugye van az a rész, amikor felmegy a hegyre, és talán jön le, és sugárzik az arc, és nem betakarja a fejét, hogy ne jegyelt meg a zsidók tőle, de utána azt nem írja a Biblia, hogy elmúlik az a sugárzása, az a szuper sugárzása, amit ugye Istennek a látja a hátát, és akkor ott olyan szuper ilyen nagyon sugárzó lett, és utána azt jelenti, hogy nem tudják hol a sírja, és hogy teljesen jó állapotban még a fogar is, és hogy ez a misztikus, ez nem is
nem, ez kettő dolgot erről, ismereteim szerint, hogy az egyik, hogy tehát a Biblia, kérem, ugye ókori keleti embereknek a nyelvén, tehát képnyelven van leírva, tehát nem a mi elvont fogalmi nyelvünkön. Most az, hogy ugye, de igazából most is igaz, kérem, hogy egy Istenhez közel élő emberről valami sugárzik, azt most is mondhatjuk. Igen. De ezt akarja kifejezni, hogy Mózes annyira közel került Istenhez, ugye azt mondja az Ószövetség, hogy úgy beszélt Istennel, ahogy az ember a barátjával beszél. Tehát az ószövetségi időszakban ő volt az, aki a legszemélyesebb Isten ismeretet és Isten kapcsolatot kialakította. És ugye ez tükröződött rajta. Most ugye ezt fejezi ki a Biblia úgy, hogy le kellett takarni a fejét, ugye, hogy ne fény legyen, meg nem tudom mi. De most a másik, ugye, hogy két nagy alak van az Ószövben, az Ótestamentumban, ahogy a protestánsok mondják, tehát akiknek nem ismerték az Ószövetségben a temetési helyüket. Mert egyébként, hogyha jelentős alak meghalt, ugye Dávid király, vagy Izsák, ugye a pátriarkák közül, akkor a temetkezési hely az egy ilyen nemzeti zarándok hely lett. Hogy ősatyánk, ugye Izsák itt van eltemetve, ez egy nagyon fontos a zsidó identitásban, vagy Dávid király itt van eltemetve, ahogy nekünk magyaroknak nagyon fontos lenne, hogyha a székesfehérvári bazilika nem lett volna szétcsapva a törökök által, és akkor oda mennénk, hogy Szent István itt van eltemetve, meg X király itt van eltemetve. Ugye a franciáknál ez megmaradt, ugye a Szent-Denis székesegyház az döbbenetes. Az ember bemegy, és az összes francia királynak a síremléke ott van. De most tehát nemzeti zarándok hely alakult ki mindig a jelentős alakoknak a sírjánál, és ugye Mózesnek meg Illésnek ugye nem tudták a temetkezési helyét. És ugye ezért alakult ki már az ószövetségi zsidó hát legendában meg misztikában, hogy majd a messiási korban ezeknek újra el kell jönniük. Azért nem ismerjük a sírjukat, mert a messiási korban is szerepük lesz. És ugye ismerjük a táborhegyi színeváltozást, ugye ott pont Mózes meg Illés van a látomásban, és tényleg ugye újra megjelentek, és ugye igazolják, hogy ez az a Jézus, akit mi is vártunk. Van-e még valami? Minden évben január végén van a teológiai tanároknak, a katolikusoknak egy ilyen nagy konferenciájuk, és akkor ugye Egerben, Szegeden, Esztergomban, Győrben, ugye sok helyen, akik teológiát tanítanak, azok itt egy ilyen továbbképzésen vesznek részt, és ezt sokáig az egyik püspök ugye szervezte meg irányította. És amikor ugye elhangzott egy ilyen előadás, akkor utána mondta, hogy hát tessék parancsolni, hozzászólni, nagy csönd. És akkor, de hát azért vagyunk itt évente egyszer, hogy megtárgyaljuk a dolgokat, tessék hozzászólni. Még sűrűbb volt a csönd. Még egyszer forszírozta, akkor már az is elhatározta, hogy nem fogok megszólalni, akiben valami kérdés azért, vagy dolog ott bujkált. Tehát sokáig nem fogom forszírozni ezt a párbeszéd dolgot.
Ez tartalmaz, ez tulajdonképpen a mózesi törvényeknek a másodlagos, vagy akár már harmadlagos értelmezésének
történet. Igen.
A mai rabbik sem szeretek, de nem felnőtt az kérdésként, hogy maga a keresztény tanítás, tehát a Biblia, vagy a Szentírás, azért az is átmegy egy ilyen folyamaton.
Bizony, bizony.
Ma is már a kommentárok, vagy a teológusok, ugye nagyon sokféle irányban magyarázzák, akár ezt az
ügyét. Ez is igaz, de...
És ez megváltoztatja például az erkölcsiséget?
Nem. Nem, nem.
Igen.
Tehát itt biztos tudják, hogy mondjuk a magyarországi zsidóságban is ugye különféle irányzatok vannak. Ugye van az ortodox zsidóság, amelyik ugye nagyon ragaszkodik a Mózes féle végi törvényekhez. Ez a Kazinci utcai zsinagóga, ugye ott nem lehet ám társalkodni, meg beszélgetni, meg mi, ott mindenkinek megvan a maga helye, megvannak a szigorú hagyományos szertartások, csönd van, stb. Akkor van a neológ zsidóság, ugye a reform zsidóság, ez a Dohány utca a központjuk, aki oda elmegy, ugye, kivéve az ige hirdetést, meg az ének, de mennek a szertartások, és közben meg hatalmas zsongás van, de mindenki beszélget a szomszédjával. Tehát egy más vallási viselkedés kultúra. Akkor most nemrég ugye megjelent a Lubacsi féle zsidó, ez a fiatal köves Lomó nevű rabbi, aki ugye Izraelben végzett, és egy egészen sajátos zsidó identitást fogalmaz meg, stb. Most ugye különféle árnyalatok vannak, de mindegyikkel azért a kereszténységnek lényegi közös pontjai vannak, lényegi. Tehát ahogyan a 10 parancs a zsidóságnak mondjuk az alapvetése az erkölcsben, hát ugyanúgy a kereszténység is az egy az egybe átveszi, csak ugye a cél erkölcsnek a vonatkozásában. De ugye a Biblia az is egy érdekes dolog ám, ugye, hogy ugye megtörténik az a néhány esztendő, amíg Jézus itt él a földön. Apostolok körülveszik, stb. Most ugye utána Jézus meghal, föltámad, mennybe menetel, pünkösdi lélekküldés, megalakul az egyház. És ugye szóbeli ige hirdetésekkel megy a térítés. Évtizedeken keresztül. De képzeljük el, hogy ha valamiről csak 10-szer, 100-szor beszéltünk, az már rögzül bennünk. Már a szókapcsolatok, már jobban, poénosabban tudjuk elmondani ugyanazt, a rögzül bennünk. Hogyha valamiről, nem tudom, 30 éven keresztül ugyanarról igét hirdetünk, persze, hogy rögzülnek a dolgok. És akkor ugye ezek lettek írásba foglalva. És ugye ott rengeteg írat ugye keringett az ősegyházban. De mi volt az ősegyház lényege? Ugye az, hogy minden vasárnap ugye, a kenyértöréssel megünnepelték Jézus Krisztus feltámadását. Tehát mindent, amit Jézustól kaptak, az minden ott volt, keresztséget csinálták. Amit Jézustól kaptak, az tökéletesen birtokolta az ősegyház. Következő lépcső ugye az, hogy ezeket a szóbeli hagyományokat írásba foglalják. És ami az ősegyház élete volt, az mind belekerül az újszövetségi Bibliába. És a következő nagy vitamenet az volt, hogy a sokféle írat közül mi az, ami hiteles, és mi az, ami nem hiteles.
Vagy rejtett, apokrif.
Igen, vagy apokrif, igen. És akkor ugye mi alapján döntötték el azt, hogy Máté, Márk, Lukács, János, ugye ezeket elfogadjuk kánoni íratoknak, hiteles íratoknak. És a Júdás evangéliumot, Péter evangéliumot, Tamás evangéliumot, stb. Nem fogadjuk el. Mi alapján döntötték ezt el? Nyilván a közösség hite alapján. Hogy amelyik írat megfelelt a közösség hitének, azt elfogadták. Amelyikben sok titokzatos, legendás dolog volt, az nem az egyház hite azokat apokrifnak minősítették. Szóval volt egy fejlődés nyilván a keresztény kibontakozásban, annál is inkább, mert még tegyük hozzá, ugye, hogy 313-ig az üldözöttség állapotában volt, ugye tiltott vallás volt a római birodalomban, és üldözték őket. A enyhébb üldözés az volt, ugye, hogy elszedték az íratokat, meg fölgyújtották őket, hogy maradjanak dokumentumok nélkül, ezért állandóan másolni kellett a Bibliát. A nagyobb üldözésnél ugye meg még ugye vértanúságig el kellett menni. És még a Bibliáról valamit mond, vagy nem? Kérem, nemrég egy kollégám tartott előadást, pont egy ilyen továbbképzőn, az úgynevezett vatikáni kódexről. Ezt még röviden most elmondom. Szóval 360-as években írták a korabeli konstantinápolyi császár 8 bibliát készítetett, és ez az egy maradt fönn, ez az egy. És ilyen nem tudom, 80x60 centi hatalmas báránybőr lapokra van írva. Valami 1200 bárány lap. És kiszámolták, hogy körülbelül 300-350 nagy méretű birkának a bőre kellett ahhoz, hogy ez az egy Biblia elkészüljön. Az évekig ugye kicserzeni, meg nem tudom, munkálatokat megcsinálni. Most utána, de micsoda apparátus kellett, ugye, hogy görögül íródott, és hogy volt egy fölolvasó, aki lassan olvasta a Bibliát, és volt 8 írnok, aki meg szépen írták. No de a helyt, hogy lehetett egy ilyen nyomdós könyv nyomtatás, ugye? Hogy így tűvel bekarcolták a bárány lapokat, nem tudom, valami 5 mm széles és 8 mm hosszú ilyen kis tégla hasábokra, és akkor utána volt a diktálás. És a helytakarékosság miatt ugye szóközöket nem csináltak, és csupa nagybetűvel írták. Hát görögül egy betűtenger, képzeljük el. Tehát nincsenek szóközök, hogy melyik szónak mikor van vége, akkor egy kis szünet lenne, nincsen. Egybe függő dolog, hogy micsoda profi görög tudósoknak kellett lenniük, akik ezt írták, és akik ezt el tudták olvasni. Semmiféle ékezet nincsen. Körülbelül 2-2,5 évig tartott a munka. De közben ugye megbetegedett, meg meghalt az egyik másoló, akkor ugye szerezni kellett egyet, aki ugye folytatja a munkát ugyanolyan hozzáértő szinten. És 8, tudjuk azt, hogy különféle levelek fönnmaradtak, hogy 8 darab készült, és ez az egy maradt fönn, mert ugye a többi az mind elégett, meg ugye háborúk, meg ostromok, meg nem tudom mi minden volt. Most az az elképesztő, hogy 21 pár év múlva megint csak a későbbi konstantinápolyi császár egy újabb Bibliát készített. És ez is 8 darabra készült, és egy maradt fönn, ez meg az úgynevezett sínai kódex. És tessék elképzelni, hogy nincsen különbség a kettő között. Hogy ezek tényleg úgy írták le, hogy ez Isten szava, ezt nem módosíthatom, nem írhatok más, stb. Hogy micsoda eszméletlen bravúr ez a Biblia történelemben, hogy ugyanaz a szöveg van 20 év múlva is, amit kézírással írtak, stb. Tehát ott van, ugye a Biblia mögött is ott van az egyháznak a hite és a közössége és a gondoskodása a birka pásztoroktól kezdve az írnokokig, ugye? Tehát ahhoz, hogy a Biblia létrejöjjön, már kellett az egyház közösségének az aktív hajlandósága, hogy mi ezt akarjuk olvasni, ebben akarunk elmerülni, ezt akarjuk megélni. Na de most már tényleg Zsuzsinak mondtam, hogy délután fogorvoshoz kellett mennem, úgyhogy tömés sem volt. Ha lehet, akkor már tovább ma nem beszélnék. Köszönöm szépen a figyelmet, türelmet, és mindenkinek azt kívánom, hogy a saját családi, meg baráti körében ugye minél igényesebb karácsony ünneplést valósítson meg, és ehhez meg ugye azért hozzátartozik, hogy minél jobban itassa át a karácsonyunkat is a Szentírás, a Biblia, Istennek az igéje. Köszönöm szépen!